mindenkit, de a tét viszont láthatatlan.
Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
A szerkesztő Pál László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először arról beszélgetünk, hogy a kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét. Majd arról lesz szó, hogy milyen új fejlemények vannak az NKA botrányban. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, olvasható a kormány.hu-n. A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénzszivattyú. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Köszöntöm a vonal végén Erdélyi Katalint, az Átlátszó főszerkesztő helyettesét.
Jó estét, szervusz!
Jó estét! Kezdjük talán először annyiból, hogy ugye képbe kerüljenek a hallgatók, hogy mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok. Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy ezt eldöntötte, ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így a nyilvánosság, a lakosság, senki nem az érintetteken kívül, senki nem tudta, hogy mi van bennük, tehát rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében? Mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra milliárd közpénz, milliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió, és így egymás után sorbat rendszeresen ekkora összegek. Tehát igazából nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csinálták.
Mi a menete annak, hogy egy ilyen titkosítást feloldjanak? Mi mindent kell mérlegre tenni, mi mindent kell górcső alá venni?
Ehhez én annyira nem tudok hozzászólni, hiszen újságíró vagyok, és nem jogász. Minden bizonnyal az új kormánynak a jogi szakemberei ezt átlátják, és tudják, és annak fényében hozták meg a döntéseket, miszerint ezeket nyilvánosságra hozzák. Most az biztos, hogy nincs bennük vagy nemzetvédelmi, honvédelmi cél, mert ugye azokat a dolgokat elfogadható és érthető, hogy titkosítják, egy ilyen hadászati, vagy akár egy atomerőművel kapcsolatos érzékeny dolgokat, de ezekben nincsen semmi, ezek nagy összegű szerződések haveri cégnek röviden.
Ugye most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn. Ez mit gondol? Ez azt is jelenthetni, hogyha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények? Vagyis, hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál? Mit gondol erről?
Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Most ugye kormányváltás történt, tehát nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
Ön is kitért már néhány mondat erejéig, én is említettem a felvezetőben, hogy ugye amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzés és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel, hogy indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, tehát ilyen bullshit, tehát hogy nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot. A végösszeg pedig egyébként szerintem sokkal-sokkal több, mint 65 milliárd forint, hiszen a századvég például csak 2023-ban egy alkalommal kapott egy darab 24 milliárd forintos szerződést tanácsadásra, és ez csak egy darab szerződése volt, és hát ugye 16 évnyi Orbán kormányzás alatt rengeteg szerződést kötöttek vele az Orbán kormányok minisztériumai, illetve maga a miniszterelnökség is.
Ezeket a századvékes dokumentumokat egyébként nem védi üzleti titok, éppen amiatt, mert hogy közpénz van benne?
Nem, a magyar infotörvény, amit az Orbán kormány fogadott el, az kimondja, hogy közpénzeknél nincs olyan, hogy üzleti titok. Nagyon sokszor próbálkoztak az Orbán kormányzás idején állami cégek, illetve állami hivatalok erre hivatkozni, egy magáncéggel kötött szerződés miatt indított közérdekű adatigénylésünk megtagadásakor, hogy üzleti titok. Ezeket az eseteket mindig elvittük a bíróságra, pereltünk, és a bíróság mindig emlékeztette őket, hogy de a törvény szerint nincs olyan, hogy üzleti titok, tehát a közpénz, nek a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az fontosabb annál, mint a magáncégnek az úgynevezett üzleti érdeke. Magyarán, aki közpénzt fogad el egy állami cégtől vagy hivataltól, annak vállalnia kell, hogy ez a tény és a szerződés részletei nyilvánosságra kerülnek, hiszen ez a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás lényege.
Ugye, igen, ezt is hangsúlyozzák, hogy ezeknek a bizonyos 3000-es kormányhatározatoknak a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
Szerintem ez azért fontos, mert aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, meg hasonló dolgok, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. Tehát ők maguk leírták, hogy erről nem fogják megkérdezni az embereket, és ugye nem is tájékoztatták őket. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadására, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, tehát aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
Még egy utolsó kérdés, mit lehet tudni a továbbiakról, milyen titkosított dokumentumok kerülhetnek nyilvánosságra mondjuk a második körben, vagy azt követően?
Tudni sajnos nem tudok semmit, ugye független újságíróként fogalmam sincs, hogy mit tervez a mindenkori kormány, de ugyanebben a minőségemben rendkívül nagyon remélem, hogy minden kiderül, tehát minden nyilvánosságra hoznak, amit a Fidesz kormány eltitkolt a 16 év alatt.
Erdélyi Katalinnak, az Átlátszó főszerkesztő helyettesének köszönöm a beszélgetést.
A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
18 óra 17 perc, 20 másodperc múlva ez itt a nap témája. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden adott ki közleményt arról, hogy hétfőn a hivatal pénzügyi nyomozói újabb két szemét vettek őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett 17 milliárd forintot is meghaladó támogatásokkal kapcsolatban. Ma derült ki, hogy egyikük, akit a NAV nyomozói vezető száron vittek, a Kecskeméti Bíróságra is előzetesbe is került, az Fási Ádám felesége. A vonalban köszöntöm Török András nyugalmazott kultúrpolitikust.
Köszönöm szépen az érdeklődést. 28 évvel ezelőtt távoztam az NKA éléről, de hát azóta is távoztam, amikkel figyelem, hogy mi folyik ott, és mondanom csak el, hogy rettenetesen elszomorít ez a sok szabálytalanság, ami ott történt.
Kíváncsian várjuk majd a válaszait, de mielőtt még így általánosabban is beszélnénk az NK helyzetéről, segítsen egy picit így a mai események kapcsán. Bevallom, hogy én most hirtelen e percben nem tudom eldönteni, hogy a hölgy nevét mondhatjuk-e vagy sem, hogy nem szeretnék személyiségi jogokat sérteni, de talán ami a nevénél fontosabb is, hogy mi lehet a gyanú, mi lehet Fási Ádám feleségének bűne?
Hát ezt valaki mástól kell megkérdezni. Én csak egy nyugalmazott NKA elnök vagyok, úgyhogy bizonyára valami nagyon komoly bizonyíték került elő ellene. Nem tudom elképzelni, hogy a rendőrség ma letartóztatta valakit, hogyha csak halvány gyanú lenne. Úgyhogy ez már nem az első eset, és csak azt tudom mondani, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy az elmúlt 16 évben szinte kőkövön nem maradt a magyar kultúrában, és érdekes módon két olyan nagyszerű intézmény is fönnmaradt, aminek a létrehozásában én is részt vettem, ez a Nemzeti Kulturális Alap és a Digitális Irodalmi Akadémia, és az egyik teljesen változatlan, a másik sok változással, de lényegében még mindig fennáll. Tehát a rendőrségi eseményekről kérem, hogy valami hozzáérképet kérdezzenek. De a másikról...
Abban viszont bizonyára tud nekünk segíteni, hogy azért egy picikét elevenítsük már fel a hallgatóknak, hogy mi is ez az NKA ügy.
Nagyon szívesen, örömmel. Én 1994-ben lettem az elnöke, én voltam tulajdonképpen az első elnöke. Azt akarta az Antal kormány, hogy a kulturális támogatások szóló döntések azok ne a minisztérium rosszul megvilágított alapsorában dőljenek el, metaforikusan szólva. Fekete György volt ennek a fő kezdeményezője, aki kulturális államtitkár volt, és sokkal progresszívebb személy képét mutatta, mint később. Tudom, hogy ez persze politikai oldalak kérdése. Tehát 93-ban hozták a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényt, és 94-ben kezdett működni, és én 94 augusztusában lettem az elnök, és 98-ig én voltam az egész szervezetnek az élén. Ez egy úgynevezett elkülönített állami pénzalap volt, az azt jelenti, hogy volt neki egy adóbevétel forrása, a rossz emlékű kulturális adó, amivel lényegében minden kulturális országot megadóztattak, és az értékesre költötték ezt a dolgot. Ez szerencsére aztán Hiller miniszter úr közbenjárása révén, ez megszűnt ez a kulturális adó, nagyon nehezen lehetett beszedni, és pillanatnyilag azóta az ötös lottó bevételeinek 90%-a a Nemzeti Kulturális Alap forrása. Ugye ez változik is természetesen, de viszont fix, mert az emberek mindig lottoznak.
Hát nem csak ez az összeg az, ami pillanatnyilag meghatározza az NKE alapját, vagy meghatározta, hanem maga a botrány is, aminek hatására hát teljes magyar művészvilág, zeneszerzőktől az írókig egységesen követeli a rendszer alapvető reformját. A szakma és a volt vezetők is egyértelműen azt javasolják, hogy az NK-t le kell választani a közvetlen politikai irányításról, és a miniszteri keretet drasztikusan korlátozni kell. Ugye, amikor kirobbant ez a botrány, akkor három egykori NK vezető kollégájával 6 pontban összefoglalták azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek a nemzeti kulturális alap jövőjéhez. Mit lát, mi a tapasztalata, mennyire veszi figyelembe ezt most az NK jelenlegi vezetése, mennyire látszik, hogy ez megvalósul?
Én érzem, hogy jó úton haladnak a dolgok, mert azt tudnám mondani hasonlatnak, hogy amióta az áfát feltalálták, azóta az áfa csalás az egész világon dűlik, de még nem jutott eszébe senkinek az áfát megszüntetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha betartanák és betartották a kulturális alapról szóló törvényt és a miniszteri rendeleteket, akkor egyáltalán nem kerülne sor ilyen csalásokra. Persze nyilván az idő változik, és sok mindenben érdemes változtatni, de alapjaiban ez egy megfelelő keret. Tulajdonképpen ugye elterjedt már Magyarországon is ez az angol rövidítés, egy NGO, ami azt jelenti, hogy non-governmental organization, nem kormányzati szervezet. A kulturális alap az egy ilyen kulturpolitikai glifo nyelven KLANGO volt, ami kvázi non-governmental organization, tehát kvázi nem kormányzati intézmény, ami azt jelenti, hogy függetlenül működik a kormánytól, vagy egy minisztériumtól, de az összes pénzét a kormánytól kapja, és a kulturális alap az tulajdonképpen egy ilyen. Na most ez úgymond karnyújtásnyira úgy hozta létre a oktatási, művelődési és közoktatási minisztérium, vagyis az országgyűlés még 1993-ban, hogy ez valóban karnyújtásnyira volt. A miniszter felelt mindig ezért az alapért, az NKH-ért, és mindig kinevezett egy elnököt, akkor még elnöknek hívták, nem az elnöknek, és egy ideig mindig a kulturális helyettes államtitkár volt, és én itt hivatalból lettem ennek a szervezetnek a vezetője.
Na most bocsánat, nem akarom nagyon félbeszakítani, csak volt egy mondat, amire szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy a politikáról le kellene választani ezt az egészet, de hogyan sikerülhet ez, hogyha az NKH feje maga a miniszter?
Sehogy se sikerülhet, megmondom őszintén, nincs is erre szükség. Hogyha olyan embereket neveznek ki, akik autonómiával működnek, és én szerintem egy nagyszerű választás az mi elnök személye, Matyasovszki Zsolnai Bence, aki a Katona József Színháznak volt jó ideig a legnagyobb fénykorában menedzserigazgatója, aki nyilvánvalóan teljes erejét erre fogja fordítani. Nekem számos utódom volt, és azt vettem észre, hogy azok voltak a jó kulturális alapelnökök, akik nem valami nagy művészeti pályán forogtak, egy nagyon nagy művész volt az én közvetlen utódom, és nem volt elég ideje szerintem a kulturális alappal foglalkozni. Tehát ha valaki képes átlátni a folyamatokat, és autonómiával, de a jogszabályokat betartva, akkor lényegében az NKA az eredeti törvények és jogszabályok szerint működnek. Tehát amikor a három utódommal együtt kiadtuk ezt a kis rövid közleményt, akkor attól fértünk, hogy megszüntetik egy torbonással ezt a lényegében jó intézményt, ahol csak a szabályokat kéne betartani. De visszatérnék a működésre, tehát van egy úgynevezett bizottság, azt mondjuk főbizottságnak beszéltük az alapon belül, akik nem vettek a pályázatokkal, sose találkoztak, ők az összes pénzkeret felosztásában jeleskedtek, és egyes új programokra elvi irányítást végeztek, és csak havonta találkoztak. És voltak úgynevezett szakkollégiumok, tehát amik az egyes szakmához beérkező pályázatokat megítélik, ők írták ki a pályázatokat, ami szintén nagyon fontos, mert csak úgy lehet jól megítélni pályázatokat, hogyha jó, hogy úgy lehet becsületesen, hogyha elég aprólékosan és elég nagy figyelemmel jó pályázatokat írnak ki. És abba senki sem szólhatott bele. Most úgy tudnám összefoglalni, hogy a minisztérium, az nevű minisztérium egyre közelebb húzta magához az NK-hal. Egyszer csak már nem elnök, hanem alelnök lett az elnöke, megszűnt az elkülönített állami pénzalapi jellege, ami azt jelentette, hogy már nem lehetett átvinni pénztartalékot, és például az első Fidesz kormány idején egyszer csak az elnöknek már vétójoga lett egyes pályázatokra, amit én szerint nagyon-nagyon ritkán, talán egyetlen egyszer ért vele az egyik utódó, de ez nem helyes irány. Tehát nem közelebb kéne húzni, hanem kanyújtásnyira, vagy attól távolabb autonóm módon kéne működni. De egyébként egy nagyon jó kis szervezet volt, például csak példaként elmondom, hogy nekem az elnöknek nem volt beosztottam a kulturális alap igazgatója, hanem neki is a miniszter volt a főnöke. Ez azt jelentett, hogy én nem utasíthattam, és ő írta a pénzügyi átutalásokat. Perlik Pál egy csodálatos nagy tekintélyű volt revizor a oktatási minisztériumban, mert szerint tudtunk együttműködni, és hát az sok sem merült, hogy én egy szabálytalan dolgot kérjek tőle, de hát azt semmiképpen se teljesítette volna. Úgyhogy aztán szétdúlták a kulturális alap hálózatát, most valami minisztériumi iroda intézi a adminisztrációt, tehát a kulturális alapnak vissza kell állítani az autonómiát, és szerintem az adminisztrációs kollégákat is vissza kéne oda helyezni. Egyébként a mai HVG, igen.
Jó irányt emleget, azt mondta, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ez a jelző vonatkozhat mondjuk a teljes kultúrpolitika területére? Mit szól például a Nagy Ervin államtitkár körül kialakult helyzethez? Ugye már Cserhalmi György nem, is kritikáját fejezte ki
tegnap. Nem tudok erről eleget, de a kulturális alapot azt árgus szemekkel figyelme, ahogy mondtam már az előbb, és az a három új főbizottsági tag, akit kineveztek, Mácsai Pása, Svári Tedir és ott Anna, hát azok remek autonóm, nagy tekintélyi szakemberek, és van köztük nagyon fiatal is, ez mind nagyon, nagyon jó irány. Azt hallottam, hogy mindenfélét hallottam technikákat, hogy kik szállnak egyes posztokra a kulturális alap szakkollégiumaiba, ez csupa jó hír. A mai HVG-ben olvastam egy nagyon érdekes, egy kulturális szakértőtől az NKA szervezésével egy nagyon részletes tervet, hogy miket lehetne csinálni angol mintára. Sok-sok jó ötlet van benne, ezt a minisztérium meg az új alelnök figyelmébe ajánlom, de volt egy egyszerű dolog, ugye az, hogy egyre közelebb fúzták a minisztérium magához az NKA-t, volt egy olyan húzásuk, hogy minden szétzavarták a kollégiumok tagjait, és új választást írtak ki. Ha jól emlékszem, tényleg így volt, méghozzá azért, hogy az egyharmadát minden kollégiumnak a Magyar Művészeti Akadémia tagjaival töltsék be, vagy az ő általuk delegált szakemberekkel töltsék be, és azt javasolja ez a mai HVG cikk, hogy ezt a miniszter egy tolvonással eltörölhetné, és visszahívhatná azokat, és azok helyére küldhetne új szakembereket, vagy delegált szakembereket, vagy tehát most pillanatnyilag ez egy nagyon bonyolult kérdés, inkább nem is megyek bele.
Nem baj, miért nekem még lenne egy utolsó kérdésem, mindjárt véget ér az adásunk, és egyébként ezt a jó irányt azért az SFI-hez kicsit átvezetve hoztam fel, hogy többek között sokan felrúlják azt is, hogy az SFI kuratóriumának tagjai és vezetője megosztja a szakmát. Úgy tudni, hogy ön is pályázott kuratóriumi tagságra, de végül lemaradt róla. Miért?
Hát ez nagyon sokan pályáztak, én ezt nem tudom, fel bárkit lehet választani, ez a miniszterasszonynak a joga. Én már idős nyugdíjas korú vagyok, és nagyon szerettem volna valamit hazámért tenni, bármilyen érzelmesen is hangzik, és hát jelentkeztem erre a posztra, és hát végül is nem kerültem be, de ahogy a végeredményt megnéztem, az öt kurátor közül hármat személy.